Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap volt a hivatások vasárnapja, és hát a papi hivatásról és a papi kötelességekről egy egyházatya, Nagyszent Gergely egy egész könyvet írt, ez adta a gondolatot, hogy mostani és talán a következő alkalommal is Nagyszent Gergely pápával foglalkozzak, aki a négy nyugati egyházatyák egyike. 8. Bonifác pápa volt az, aki ezt a besorolást tette, hogy vannak nyugati és keleti nagy egyházatyák. A nyugatiba bele tartozik Szent Jeremos, Szent Ambrus, Ágoston, és hát a mai nap egyházatyája Nagyszent Gergely. Ez a négy egyházatya meghatározó a katolikus egyház történetében. Az első hárommal már foglalkoztam az elmúlt időszakban, de Nagyszent Gergelyre még nem kerítettem sort. Nagyszent Gergely pápa különösen a középkorban volt olyan óriási jelentőségű, hogy elhomályosította, bátran mondhatjuk, az összes többit. Ez abból adódott, hogy lelkipásztori természetű pápa volt, kevésbé teoretikus, mint egy Ágoston, vagy mondjuk olyan bibliatudós, mint Jeromos, de a gyakorlati lelkipásztorkodás terén igen jelentős hatása van mind a mai napig a mi liturgiánkra és egyházunkra. Volt egy spanyol szent, Ildefonsz, aki nem sokkal Nagyszent Gergely halála után született, Spanyolországnak a fő védőszentjei közé tartozik, toledói Szent Ildefonsz azt írja egy ilyen latin mondatában, hogy Vicitenim sanctitate Antonium, eloquentia Ciprianum, sapientia Augustinum. Vagyis fölülmúlta, hát nyilván ez egy szubjektív szempont, fölülmúlta életszentségben Szent Antalt, ékes szólásban, elokvenciában Ciprianus és bölcsességben Ágostont. Ki volt ez a pápa, akit egyszerre hívnak az utolsó ókori pápának és az első középkori pápának. 540-ben született egy nagyon híres római családból, az Aniciusok nemzetségéből, szenátori família volt. Ez a nemzetség adta többek közt Bötiuszt is, Szent Benedeket is, és sok más kiválóságát a keresztény ókornak. Olyan hatalmas befolyása volt ennek a családnak, hogy amikor megürült a római császári szék és átköltözött Konstantinápolyba, az előzőleg Bizáncnak hívott fővárosba, akkor mint egy helytartói voltak a római császárnak. Méghozzá ők voltak a prefektusok Rómában, ma talán így lehetne mondani, hogy a főpolgármester. És hát az apja is jelentős beosztású ember volt, akit egyik lexikon Gordianusnak mond, a másik Jordánusnak. Hát én a vanyóféle lexikont veszem alapul, hogy Gordianusnak hívták az apját. kiváló neveltetést kapott, holott abban az időben bár a népvándorlás miatt sokszor nehéz volt az intézményeknek, az iskoláknak is a fönntartása. De szerencsére az ő születése előtt, Gergely születése előtt Justinianus császár rendet tudott teremteni a népvándorlás viharai között egy rövid időre, ezért ő egy nagyon jó iskolázást kapott, az majd abból is kitűnik, hogy tényleg kiváló stílusa volt, nem véletlen, hogy a pápa fölfogadta őt ilyen titkárának, nagyon kiváló prédikációkat mondott, 584 levele maradt, és himnuszaival is találkozunk a liturgia területén. 572-ben néhány évre elvállalta Róma prefektusi tisztét. Ez arra volt jó később számára, hogy rálátott a gazdasági életre, politikai életre, és meg tudta szervezni a későbbi egyházat, amely nagyon sok támadást viselt el éppen a népvándorlás korában. Prefektus volt, de mindig benne volt egy ilyen belső vágyódás az elmélyült szerzetesi élet iránt. Akkor már elkezdődött a Benedek rend több kolostorral, és ő nagyon szerette Szent Benedeket, példaképének tartotta. Így aztán, amikor az atya meghalt, akkor indítatást érzett arra, hogy lemondjon a prefektusságról, és ő maga is elmenjen szerzetesnek. Ez annál is inkább számára egy ilyen járható út volt, mert már három nagynénje, akik hát szintén ilyen arisztokrata hölgyek voltak, már szerzetbe vonultak, és maga az édesanyja is, Szilvia is szerzetbe vonult. Így aztán azt csinálta, hogy a meglévő házaiból, birtokaiból néhányat kiválasztott, és kolostorra alakítatott. Amiben ő volt szerzetes, azt Szent Andrásnak a védnöksége alá helyezte. Nagyon aszketikus életet élt, ezt maga is leírja, hogy annyira sanyargatta magát, hogy minden bizonnyal kárára vált a későbbi testi egészségének. És hát a csönd után vágyódott, úgyhogy oda is írták sírfeliratul halála után, hogy Isten konzulja, szívünk szerint ugyan vágyódunk a csöndre, sokak java miatt azonban nélkülöznünk kell. Tehát elment ebbe a kolostorba, bőjtel, imádsággal, szentírás tanulmányozással töltött el az idejét, amikor is Pelagius pápa kiszólította őt a szerzetből. Annál is inkább, mert nagyon nehéz helyzetbe került longobárdok támadása miatt Róma. És elküldte őt Bizáncba, vagy helyesebben Konstantinápolyba, hogy segítséget kérjen a császártól. Ő nem egyedül ment, hanem szerzetes társakat vitt magával, hogy ott is élhesse a szerzetesi életet. Akkoriban nem úgy mondták, hogy nunciust küld, hanem apokriszárt. Ő ezen a címen néven ment Konstantinápolyba, és ott sok embert megismert, és kiváló diplomáciai érzékével jó kapcsolatokat tudott kialakítani magával a császári udvarral is, úgyhogy később, amikor pápa lett, Mauricius császár is, akit ő ott keresztelt meg, érdekes módon, hogy már keresztény impérium volt, de a császárok felnőtt korban keresztelkedtek. És az a Mauricius helysérte, hogy ő legyen a pápa. Hazatért Rómába, hát szeretett volna visszamenni a szerzetesi életbe, de a pápa nem nagyon hagyta nyugodni, előzőleg őt már diákonussá szentelte. Mivel ilyen közigazgatási gyakorlata érzéke is volt, megbízta őt azzal, hogy főként Szicíliában lévő pápai birtokokon tegyen rendet. Akkora már jelentős birtokai voltak az egyháznak, csak hát, mint ahogy a történelem folyamán lenni szokott, sokszor a bérlők, a vagyonkezelők kezén elúszott a megtermelt vagyon. Itt is ez volt, hogy amit megtermeltek, az a bérlőknek, a vagyonkezelőknek a kézen közén el is tűnt. De közben nagy szükség lett volna rá, mert 3000 menekült volt Rómában, szerzetesek is, akik a longobárd támadások miatt ott találtak menedéket. Na most ezeket élelmezni is kellett, és segíteni rajtuk. Hát ő jó érzékkel először is a korrupt embereket elcsapta. Elzavarta, és kézbe vette a Patrimonium Petri, tehát a péteri birtokokat, ami később pápai állammá vált, azoknak a kezelését. Jó szervezéssel, kiváló eredményt ért el, fölvirágoztatta, és hát tudott segíteni az elesetteken, a szegényeken és a ottani menekülteken. Igen ám, de nem volt elég a longobár támadás, kiöntött a Tiber is, ugye olyankor a sok halott fertőző betegségeket terjesztett, a Pestisben maga második Pelagius pápa is meghalt. Hát szinte közfelkiáltással mondhatta a római nép, hogy már pedig Gergelynek kell, hogy pápa legyen. Ő nem akart elvállalni. Túl nagynak tartotta ezt a méltóságot, ő egyszerű szerzetesi életre vállalkozott, és ennek egy irodalmi lenyomata a lelki pásztorság törvénykönyve. Mert úgy elmenekült a pápaság elől, és a ravennai érsek, bizonyos János érsek, pátriarka, az megvádolta, hogy hát miért megy el, miért nem áll élére az egyháznak, keresi a maga javát, és akkor írt egy könyvet, amiből majd több részletet is szeretnék felolvasni, a lelkipásztorkodásnak a törvénykönyvét. Lehet látni azt, hogy magát a papságot is olyan eszményi módon képzelte el, hogy annak eleget tenni szinte majdnem lehetetlen. És úgy volt vele, hogy hát ha a papság is ilyen nagy elköteleződést, ilyen nagy erkölcsi kívást jelent, hát akkor a pápaság az mekkorát. És ugye megválaszolja, és akkor egy könyv formában ezt meg is adja, írja, úgyhogy főtisztelendő János testvérnek írja, és a végén, a könyv végén, amit itt a kezemben tartok, le is írja, hogy hát ez az én válaszom arra, hogy miért nem akartam elvállalni a pápaságot. Elvállalja, és 590. szeptember 3-án hát pápává választják őt. Egyébként ez lett az új liturgiában az ő névnapja, illetve liturgikus napja. Mert még emlékszünk rá, hogy március 12-én volt, hiszen 604. március 12-én halt meg. Még most is a naptárban március 12-én van Gergely, polgári naptárban nagyon sok népszokás fűződik hozzá, hogy Gergely megrázza a szakállát, volt a Gergely járás, és így tovább, csak hogy nem lehetett abban az időben, meg most sem Nagyböjtben igazi nagy ünnepet tartani, ezért a II. Vatikáni zsinat áttette szeptemberbe, szeptember 3-ára az ünnepét. 14 évig volt mindösszesen pápa, de mély nyomot hagyott az egyház történelmén, úgyhogy kiérdemelte a nagy nevet. Őt már úgy is szokták ábrázolni, hogy kettős kereszttel, tiarával, ezzel a hármas pápai koronával, bár nem valószínű, hogy lett volna neki ilyen, de a leggyakoribb ábrázolása az, hogy egy galamb ül a vállán, és a súg neki, hogy a Szentlélek tanítja őt. Volt egy írnok, egy Péter nevű fiatalember, akivel párbeszédet folytatott a későbbiekben, és ebből is született egy középkorban nagyon bestsellerré vált könyv, a csodás életéről a papoknak. Ez a Péter mondja azt, hogy ő úgy találta, hogy maga a Szentlélek ihlette őt mindig, az ült a vállán, sőt, súgott neki, és ezért tudott, hogy csodálatosan fogalmazni és írni. Ezt a pápasságot alapvetően lelkipásztori gyakorlati dolgokkal töltötte el, írt a bűnbánati fegyelemről, a házasságról, annak fölbonthatatlanságáról, a tisztító tűzről, az erekék tiszteletéről, az angyalokról. Ugye volt róla szó, hogy Dionysius Éropagita annak idején az angyalok 9 karát állapította meg, hát ő is ezen a vonalon haladt. Aztán, hát persze, a liturgiáról, a szentmiséről, az énekekről, a lelkipásztorkodásról írt sok meghatározó munkát. Miközben nagy politikába is kénytelen volt belefolyni, konfliktusokkal küzdött, a longobárdokkal, akiket végül is sikerült úgy békességre szorítani, hogy megkeresztelte a longobárdoknak a királynéját, egy bajor származású hölgyet, aki aztán Teodilénának hívták, aki hatott aztán népére, úgyhogy lassacskán a longobárdok is, akik pusztították a várost, lassan, hát megszelídültek, és lassacskán keresztényi váltak. A frankokkal nem nagyon tudott dűlőre jutni, bár levelezést folytatott a frank királynőkkel, királyokkal, annyit elért, hogy amikor ő Angliába missziósokat küldött, azokat az úton nem bántották. Az előzményhez hozzátartozott az, hogy találkozott egy angol rabszolgával, vagyis Britannia földjéről való rabszolgával, és kérdezte, hogy ismerik-e a kereszténységet, és azt mondta, hogy hát egyáltalán nem ismerjük. Ekkor ő maga akart elmenni, de hát ezt akkor ő nem tehette már, hanem egy Ágoston nevű apátot kért meg, aki 40 társával elment Angliába az angolokat megtéríteni. Ez az Ágoston nem keverendő össze Szent Ágostonnal, de ő is szenté lett avatva. Tehát egy ilyen missziós lelkülettel elment már, azt lehet mondani, a római birodalom határáig is, hiszen Hiszpániát is, a mai Spanyolország földjét is erőteljesen bevonta abba a körbe, ami Róma fennhatósága alá tartozik. Azt lehet mondani, hogy ő volt az, aki megvetette azt a római pápai tekintélyt, ami aztán mindig jobban erősödött, és a középkorban érte el a csúcspontját. Egyrészt azért volt erre szükség, mert ő lett a római pápa egész Rómának és környékének mindenféle vezetője, hiszen a császári udvar elköltözött Konstantinápolyba, és a környék már keresztényé vált. Ez az időszak volt az, amikor Konstantinápollyal a tekintetben konfliktusa támadt, hogy azt mondta a konstantinápolyi pátriarka, bizonyos Johannes Jejuniátor, én úgy fordítanám, hogy Böjtölő János, azt mondta, hogy ha egyszer átköltözött a birodalom fővárosa Konstantinápolyba, akkor engem illet az egyház vezetése, mert Szent Péter is Rómába ment, a birodalom fővárosába, és fölvette az egyetemes pátriarka címet. Ökumenikus pátriarka. Nem katolikus, ökumenikus pátriarka. Erre Nagyszent Gergely írt neki egy levelet, ami arról szólt, hogy itt vagyunk a nagy bajba, föl is olvasom a levélnek egy részletét, egész Európa a barbárok önkénye alatt nyög, a városok elpusztítva, a kastélyok romokban hevernek, a tartományok néptelenek, a föld megművelésére nincs munkáskéz, a bálványimádok kiirtással fenyegetik az igaz hívőket, és a papok, kiknek hamuban, könnyek között kellene a templom előcsarnokában leborulniok, hiú címekkel igyekeznek magukat fölékesíteni. És akkor ezt célzásnak szánta a pátriarkának, és azt mondta neki, vagy azt írta neki, hogy ezentúl ő fölveszi a Servus Servorum Dei, Isten szolgáinak szolgálja címet. Tehát Nagyszent Gergely óta van ez a címe a pápáknak. No tehát, ebben az időben, amikor ilyen konfliktusai voltak kelettel, ő alázatosan, amit ő komolynak is vélt, hiszen a szerzetes életre vágyódott, fölveszi ezt a címet, és közben irányítja az egyházat. Azt lehetne mondani, hogy teológiai szempontból Szent Ágostontól függ. A predestinációt, vagyis az előrerendelést, amit azért eléggé kiegyezett Szent Ágoston, ő nem vette annyira szigorúan, illetve enyhében fogalmazott, és azt tudjuk így az egyház történetéből, hogy Luther Márton még inkább radikalizálta a predestinációnak a kérdését, Isten előre tudásából való rendelést, Calvin pedig teljesen, hiszen azt mondta, hogy még a kárhozatra is Isten ítél bennünket, illetve az üdvösségre. Ő ezt nem követte így, bár nagyon tisztelte Szent Ágostont, őt a teológiai szempontból akarom vizsgálni, hogy mi volt az, ami őt izgatta és örökké érdekelte, az Krisztus tudásának a jellege. Ugyanis a két természetből adódóan örök problémát és fejtörést okoz, hogy hogy van az, hogy egyszerre Jézus Krisztus, Isten fia, aki hát mindent kell, hogy tudjon, mert Isten, és ugyanakkor ott van a vele egyesült emberi természet, amelyik növekedik korban, bölcsességben és kedvességben Isten előtt. Hogy van ez? Hát mai teológiánk, most előre lépek, azt mondja, hogy isteni tudása Jézusnak arra vonatkozott, ami az üdvösségünkhöz kellett. Tehát a megtestesült ember fiának nem kellett azt tudnia, hogy a világ egyetem hány bolygóból áll. Őneki azt kellett tudni, ami az üdvösségünk számára fontos. És hát ezért úgy nagyon érdekelte, miközben próbálja a mindennapi életet, a gyakorlatot megvalósítani pasztorális tanításával és intézkedéseivel. Hát itt van a lelkipásztorkodásnak a törvénykönyve, amely 4 fejezetből áll. Egyik a papi eszményt állítja elénk, a másik a helyes papi életet, hogy mit kell tennünk. Utána a lelkipásztor tanítói működésére ad nagyon sok példát, hogy kikkel, hogyan kell bánni, és hát a végén egy rövid lelkiismeret vizsgálati mutatni azt, hogy lelki tükröt készít a papok számára. Én most a papi eszményt olvasom föl, hogy ő mit ír, milyen legyen a pásztori hivatalba lépő. Az, és csak is az állítassék másoknak minden tekintetben élet például, aki a test összes szenvedélyeinek meghalva már a lélek életét éli. Aki a világ szerencséjével nem törődik, a megpróbáltatásoktól nem fél, csak a belül valók után kívánkozik. Akinek szándékával, jól összehangolódva, sem a test az ő gyengeségével, sem a lélek makacságával nem mond ellent. Ki a másét nem kívánja, de a magáét kiosztja. Aki igaz jámborság által könnyen hajlik a megbocsátásra. De a megbocsátásban az illő mértéket át nem hágván nem tér le az igazság útjáról. Vagyis, ha meg is bocsátunk, az igazságnak meg kell felelni, mert vannak olyan bűnök, amit nem lehet csak ennyivel elfogadni. Aki semmi meg nem engedettet nem művel, hanem még a másoktól elkövetetteket is, mint a magáét megsiratja. Aki szívének érzése szerint szomorkodik másnak a baján, és fele barátja a jó előharadtán úgy örvendez, mint a sajátján. Aki más egyéb cselekedeteiben is annyira példaként állhat mások előtt, hogy a múltra nézve nincs mit, miért szégyenkeznie. Aki úgy igyekszik élni, hogy még fele barátainak kiszikkadt szívét is tudja tudományának éltető vizével megöntözni. Aki imájának gyakorlatából és tapasztalatából már tudja, hogy elnyerheti az Úrtól azt, amit kér, akinek az elért eredmény folytán már mint egy különösképpen mondatik, amidőn te még beszélsz, mondom, íme itt vagyok. Izaiást idézi. Tehát, hogy az Úr meghallgatja az ő imádságát. Régen szerették a papokra azt mondani, hogy homo qui multum orat pro populo, az az ember, aki sokat imádkozik a népért. Na most itt figyeljünk, hogy milyen hasonlatot mond. Ha jönne hozzánk valaki, és kérne, hogy egy ráharagvó nagyhatalmú férfinál, akit azonban mi nem ismerünk, közben járjunk, azonnal feleljük. Nem járhatunk közbe, mert nem vagyunk vele ismeretségben. Engem is szoktak kérni, hogy szóljak a miniszterelnök, meg az államelnöknek, meg nem tudom kinek. Ha tehát az egyik ember vonakodik közben járni olyan másik embernél, akit előbb nem ismert, milyen címen meri magához ragadni a közbenjárás tisztét a népért az Isten előtt? Az, aki nem tudja, hogy az ő színe előtt kedvese vagy nem, életének érdeme által. Vagy hogyan tud más számára bocsánatot kieszközölni az, aki azt sem tudja, hogy neki meg van bocsátva. E tekintetben különös aggódással kell arra vigyázni, hogy még úgy hiszi, alkalmas a harag kiengesztelésére, közben saját gonoszsága miatt ki ne hívja azt maga ellen. Minnyáján jól tudjuk, hogy midőn olyan valaki küldetik békítésre, aki maga sem kedvelt személy, a haragosnak a lelkülete még rosszabbra ingerül. Aki tehát még a földi kívánságok tartanak fogva, vigyázzon, nehogy a szigorú bíró haragját még jobban felgerjesztvén, míg dicsősége munkahelyében gyönyörködik, alattvalói romlásának előidézője legyen. Értjük tehát, hogy mit akar ezzel mondani, hogy nem lehet kérni olyannak az Istent, aki nincs jóban az Istennel. Mert érzi azt, hogy hát neki is sok restanciája van, és ez hosszasan több fejezetben fejtegeti. Ez előjött aztán a középkorban olyan formán, amikor azt mondták, hogy hát a bűnös pap nem mutatja be a misét érvényesen. És ez nagy gondot jelentett később, főként a reformáció idején jöttek ilyen érvelése, hogy hát itt vannak ezek a bűnös papok, ezek hogy keresztelnek, hogy mutatják be a szentmisét, hogy gyóntatnak. Az Anyaszentegyház aztán pontot tett erre, annál is inkább, mert teljesen büntelen a Szűz Márián kívül ember nem volt. Tehát olyan nincs, hogy pap vagy pápa büntelen legyen, hanem az az alapállás, hogy az egyház hivatalos képviselője legyen, ne legyen kiközösítve, ne legyen fölfüggesztve, és akkor, ha az egyház szándékára végzi a keresztelést, a gyóntatást, a szentmise bemutatást, az érvényes. Ezt így mondták a Szentségtanban, hogy ex opere operato. Magától ható érvénye van a szentségnek. De kétségtelen az, hogy ha a papnak az élete alakul a szentséghez, maga is törekszik az élet szentségre, akkor nyilván, hogy sokkal gyümölcsözőbb minden szentség kiszolgáltatása, illetve minden lelki pásztori munkája. Persze ebből azt tűnik ki, hogy ő egy ilyen abszolút lelki ember képét vetíti elő, ő Nagyszent Gergely, hogy a pap más se csinál, csak imádkozik és lelki dolgokkal foglalkozik. De ő nagyon reális ember volt, és éppen ezért azt mondja, hogy a lelki pásztornak a hívek lelki igényeiről, és amennyiben teheti, a külső dolgairól is gondoskodnia kell. És ezt írja, a lelki pásztor ne csökkentse a belsőknek a gondozását külső elfoglaltsága miatt. A külső dolgok gondját se vesse el a belsőkről való gondoskodásban, nehogy vagy a külsőnek adván át magát, a bensőkben kárt szenvedjen, vagy csak a belsőkkel foglalkozván felebarátai külső szükségleteit ne lássa el. Nekünk ezt így mondták annak idején a teológián, ha a templom tető lukas becsorog az Isten házába az eső, akkor kevés az áhítat. Akkor azt rendbe kell hozni, vagy ami ránk van bízva anyagi javaknak a hely és kezelése, az éppen azért szükséges, hogy a lelki dolgokról tudjunk gondoskodni. Mert gyakran egyesek elfeledvén, hogy testvéreik lelki ügyét lettek előjárókká, szívük minden törekvésével a világi gondokkal foglalkoznak. Örülnek, mikor ilyenekben tevékenykedhetnek, ha pedig hiányzanak gondolkozásukban, megzavarodva éjjel-nappal utánok sóhajtoznak. Tehát elítéli azt a papot, aki csak a lelki vagy a lelki dolgokról elfeledkezve, csak a külső dolgokkal, hát ugye, rendszerváltozása után sok mindenen volt példa, hogy mivel foglalkoztak papok, hogy úgy gondolták, hogy hát majdnem menedzsernek kell lenniük, és azzal kell foglalkozniuk, de az már csak következmény lehet, hogy gondoskodunk a anyagi javak hely és kezeléséről. A világi ügyeket tehát el kell ugyan viselni, de soha nem szabad keresni, nehogy még azokat kedvelőnek lelkét terhelik, súlyukkal az égiek közül a legalacsonyabbak közé rántsák le a lelket. Fordítva némelyek vállalják ugyan a nyájnak gondviselését, de annyira csak a lelkeket áhítják, hogy maguk számára, hogy a külső dolgokkal egyáltalán nem foglalkoznak. Akik a földi dolgok gondját viselni teljesen elhanyagolják, legkevésbé sem sietnek alattvalóik szükségleteinek segítségére. Ezeknek ige hirdetését legtöbbször kevésbe veszik, mert még a bűnösök tetteik megfedik, de ők a jelen élet elengedhetetlen dolgaiban nem segítik, emiatt egyáltalán nem hallgatják őket szívesen. És akkor mondja, hogy hát a szűkölködők, ha nem segítettek rajtuk, akkor hiába prédikálnak szépeket. Nekünk mondja azt, hogy egyszerre kell a nyáj lelkével, a tanítás elfogadásával, de a külső dolgok való gondoskodással foglalkozni. Tehát egy teljesen helyes képet állított föl már a ókor végén, a középkor elején ez a pápa. Erre még majd következő alkalommal is kitérek. Annyit már most is mondok, hogy olyan nagy sikerre tett szert ez a könyv, hogy rögtön még a pápa életében 602-ben az a császár, akit ő megkeresztelt, Mauritius rögtön lefordította görög nyelvre, mert ez már latinul volt írva, és hát vége láthatatlan azoknak a fordításoknak a sora, akik ezt lefordították az idők folyamán. Magyar földön érdekes módon, hogy 1858-ban fordította le egy bizonyos Fábián János nevű pap, és először gondolkodtam, hogy miért. Mert papok tudtak latinul. Tehát odaadták nekik a szemináriumba, kötelező olvasmány volt, és mindent további nélkül a pap növendékek is olvasták. Ezért nem kellett lefordítani. És miután ugye a lelkipásztorság törvénykönyve, hát nem annyira érintette a híveket. Milyen jó lenne, hogyha csak úgy oda lehetne ma adni, hogy hát fordítsatok már le belőle egy-két cikkeit, és ezáltal is hát gyarapodjon a klasszikus tudásatok. Itt a mostani megemlékezést egy himnussal fejezném be, hiszen ő a liturgiának, a szentmisének is azt lehet mondani, hogy a mai időkig meghatározó jellegét megadta. Az úgynevezett első kánon, a római kánon ekkor véglegesült, ebben az időben. És hát már ugye kialakultak a zsolozsmák, a papi imádságok, és ő azokhoz különböző himnuszokat írt. Elég sok himnusza fönnmaradt a régi időkből, a zsolozsmát és más nagy ünnepeket megjellegző himnusza. Az egyik vecsernyéhez tartozó himnusz, amit így ismerünk, hogy Deus Creator Omnium Polyquerector Vestiens Diem Decoro Lumine Noctem Soporis Gratia. Hát ez így hangzik magyarul, én most ezt a első vecsernyéhez tartozó Nagy Szent Gergely is himnusz imádságként felolvasnám. Világteremtő Istene, a mindenség vezére vagy, a nappalt fénybe burkolod, s az éjjel nyugalmas enyhet adsz. Megtört testünk újítsa meg, munkára éjj pihenés, a fáradt észt könnyítse meg, oszlasson aggályt, bánatot. Elmúlt a nap, leszáll az éj, hozzád kiált kérő imánk, hogy vétkeinkből fölsegíts, himnusszal hozzád fordulunk, téged dicsőítsen szívünk, hozzád szálljon zengő szavunk, szeressen tiszta érzelem, imádjon józan értelem, hogy majd, ha mindent elborít, az éj sötétlő fellege, a hit ne ismerjen homályt, az éjt a hit ragyogja be. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen úr, örök király. Amen. Magyarul is nagyon szép, és mondhatni azt, hogy latinul is klasszikus ez a himnusz, illetve a többi himnusza, imádságos lelkülete Nagy Szent Gergelynek mind a mai napig kíséri az egyházat, hiszen himnuszait azóta is imádkozzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Enciklikák.